Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Újdonságok és érdekességek a mai műsorban, és köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. A napfény csökkentésével lassítható lehet a globális felmelegedés. A Hold lehet a marsi expedíció bázisa. Újfajta különleges holdjárót fejlesztenek. Több száz új földméretű bolygóra bukkantak a NASA teleszkópjával. Bárki körbenézhet a galaxisunk központjában. Lustálkodókat toboroznak a súlytalanság hatásának vizsgálatához. Saját magát tanította meg járni a robotláb. Új kísérlet indul, rejtélyes részecskére vadásznak a hadronütköztetőben. Új telefonos alkalmazás segíti a vakok és gyengéllátók tájékozódását, és agyi furcsaságot találtak a biztosító kötél nélküli sziklamászóknál. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy drámai zsugorodás után ismét növekedésnek indult Grönland királya. Újra növekszik az a hatalmas grönlandi gletszer, amely eddig a leggyorsabb mértékben zsugorodott a Földön. A grönlandi Jakobshavn gletszer az elmúlt 2 évben kezdett ismét hízni, a NASA kutatói szerint. A jéghegy 2012 tájékán évi 3 kilométerrel húzódott vissza, és mintegy 40 méterrel zsugorodott. Az amerikai űrkutatási hivatal szerint ugyanilyen mértékben kezdett növekedni és hízni az elmúlt 2 évben. Az egyik szakfolyóiratban közzétett tanulmányokban a szakemberek úgy vélik, hogy ez a növekedés azonban csak átmeneti. Ez egyfajta meglepetés. A zsugorodáshoz voltunk hozzászokva, a jó hír az, hogy a folyamat arra emlékeztet minket, hogy nem gyorsan fog végbe menni, de végbe megy, mondta el Jason Box, a dániai és grönlandi geológiai szemle klímakutatója. A tudós, aki nem vett részt a tanulmány elkészítésében, emlékeztetett arra, hogy a Jakobshavn a legfontosabb grönlandi gletszer, mivel az északi féltekén erről jut a legtöbb jégtömeg az óceánba. Ő Grönland királya, hangoztatta. Alakazandár, a NASA gletszer kutatója szerint az észak-atlanti vizek természetes ciklikus hűtése okozza valószínűleg azt, hogy a gletszer ismét növekszik. Úgy vélik, hogy ez a növekedés egybeesik az észak-atlanti oszcilláció ingadozásával, amely az óceán egyes részeinek természetes és átmeneti lehűlése és felmelegedése, és amely a csendes-óceáni El Niño jelenséghez hasonlít, amely során a csendes-óceáni térség egyenlítő közeli területe karácsony táján erősen felmelegszik. A Discoverable vize, ahol a Jakobshavn az Atlanti óceánba ér, most mintegy 2 Celsius-fokkal hidegebb, mint néhány éve, mutatták ki a kutatók. Ez a folyamat azonban hosszú távon rossz hír, mivel azt mutatja a tudósoknak, hogy az óceán hőmérséklete nagyobb hatással van a gletszer visszahúzódására és előrenyomulására, mint korábban gondolták. Josh Willis, a NASA klímakutatója, a tanulmány társszerzője elmondta, évtizedeken keresztül a víz melegedett és melegedni fog az ember által előidézett klímaváltozás miatt. Megjegyezte, hogy az üvegházhatású gázok hőjének 90%-át az óceánok nyelik el. A Washingtoni Egyetem kutatói 2013-ban megállapították, hogy a Jakobshavn a leggyorsabb gletszer a világon. 5 évvel ezelőtti műhold felvételek szerint naponta 46 métert, évente mintegy 17 kilométert halad előre a tenger felé, és 35 milliárd tonnányi jég töredezett le róla a nyílt óceánba. A szakemberek szerint ez a gyors előrenyomulás a szárazföldről a tengerbe példanélküli, soha egyetlen grönlandi észak- vagy déli sarki gletszernél vagy jégfolyónál nem tapasztaltak ilyet. A Jakobshavn gletszerből alakult ki annak idején feltételezések szerint az Atlanti óceánban az a jéghegy, amely a Titanic 1912. évi ütközését előidézte. Jó hír tehát, hogy egyfelől ismét növekedésnek indult Grönland királya, ez a hatalmas jéghegy, ugyanakkor ez azonban várhatóan átmeneti állapot. A folytatásban részben maradunk még a Földnél, de kinézünk majd az űrbe is. A napfény csökkentésével lassítható lehet a globális felmelegedés, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy a Hold lehet a marsi expedíció bázisa.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás. csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A napfény csökkentésével lassítható lehet a globális felmelegedés. Erről szólunk tehát a következő percekben. A globális felmelegedés elleni harcban elsőre logikus megoldásnak tűnhet, hogy a beérkező napfény csökkentésével próbáljunk átad szabni a klímaváltozásnak, ennek azonban nagyon komoly következményei lennének. Most úgy tűnik, hogy van egy olyan forgatókönyv, amivel jól járhatunk. Hogy a globális felmelegedést a saját jól felfogott érdekünkben meg kell állítani, az már nem is kérdés, a mikéntre pedig többféle megoldás is létezik. Ebből az egyik az úgynevezett geoengineering, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a bolygó folyamataiba kellene valahogyan beavatkozni. A felmelegedés megállítása kapcsán már felmerült, hogy a beérkező napsugarakból kellene kevesebbet beengedni a légkörbe, így a melegedés mértéke is csökkenne. Persze az olyan nem kívánt mellékhatásokkal járna, mint a csapadék mennyiségének változása, vagy épp a hurrikán szezon eltolódása. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint felmerült egy lehetőség, ami alapján úgy tűnik, volna arra mód, hogy a negatív mellékhatásokat elkerülve védjük meg így a bolygót. Ha a korábban elgondolt beavatkozás felét hajtják végre a kutatók, akkor sokkal inkább az előnyök kerülnek majd előtérbe. Ugyanakkor még mindig van egy sor olyan figyelmeztetés, ami azt mutatja, további kutatásra lenne szükség a témában. A mostani tanulmányban a tudósok a nagyfelbontású klímamodellek segítségével először megduplázták a légkörben található szén-dioxid mennyiségét, majd kevesebb napfényt engedtek a bolygó felszínére. Később megvizsgálták, hogy ez milyen hatással van a csapadékra, a párolgásra, vagy épp a trópusi ciklonokra. Az eredmények alapján úgy tűnik, az általuk használt modellben csökkent a felmelegedés, és a vízkör forgásába sem zavart bele olyan drasztikusan a napfény megszűrése, mint ahogy arra más esetekben számítani lehetett. Az előző nagyobb fénycsökkentést szimuláló modellek alapján egy ilyen beavatkozás súlyos aszályt okozna az afrikai száhilövezetben. Elképzelhető tehát, hogy a napfény csökkentésével lassítható lehet a globális felmelegedés, erről hallottak az elmúlt percekben. És a Föld után irány a Hold, amely a Marsi expedíció bázisa lehet. Néhány éven belül ismét a Holdra lépnének amerikai űrhajósok, hogy azt használják ugródeszkaként a majdani marsi küldetéshez. Az Egyesült Államok 5 éven belül ismét űrhajósokat, köztük egy nőt küldene a Holdra, jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal. Az első nő és a következő férfi a Holdon amerikai asztronauták lesznek, akik amerikai rakétákkal amerikai földről szálltak fel, tájékoztatotta a NASA Huntsville központjában. A tervek szerint egy űrbázist hoznának létre a Hold felszínén, amely a marsi missziók bázisaként szolgálna. Közben az Európai űrügynökség, az ESA sem tétlenkedik. A szervezet pár év múlva már nekiállna, hogy bányásszák a Holdat. Az égitesten ugyanis rengeteg regolit található, amelyből oxigén nyerhető ki. Az amerikai szakemberek egyébként az utóbbi időben az űrkutatás középpontjába a Mars helyett a Holdra helyezték a hangsúlyt, amelyen utoljára 1972-ben szálltak le űrhajósok az Apollo 17 misszió keretében. Nemrég Kína is felhívta magára a figyelmet azzal, hogy január 3-án leszállt egy szondája a Hold földről nem látható oldalán, elsőként a világűrkutatásának történetében. Az újabb holdraszállás remélhetőleg az összeesküvés elméleteket gyártóknak is fontos üzenet lesz majd. És az amerikai holdmisszió után a folytatásban rövidesen arról hallhatnak, hogy újfajta különleges holdjárót fejlesztenek. És beszámolunk arról is, hogy több száz új földméretű bolygóra bukkantak a NASA teleszkópjával. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Újfajta különleges holdjárót fejlesztenek. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A japán űrügynökség, a JAXA, egy ottani autógyártótól rendelt magának holdjárót. Méghozzá olyat, amelyben az asztronauták nyugodtan levehetik a szkafanderüket. Ez egyelőre egyedülálló az űrjárművek között, csak a nemzetközi űrállomáson kapnak ekkora szabadságot az űrhajósok. A rover a tervek szerint nagyjából 2 kis busznyi nagyságú lesz, és összesen 13 négyzetméternyi hermetizált életteret biztosít majd az asztronautáknak. A japán rover napenergiával működik majd. A jelenlegi tervek szerint 2029-ben landolna az égi kísérőnkön, bevárná az űrhajósokat, aztán elébük menne távvezérléssel. A holdjáró összesen nagyjából 10 000 kilométernyi mozgásra képes, és két ember fér el benne kényelmesen. A jármű legnagyobb újítása kétségkívül a hermetikusan zárt belső tér, ahol az űrhajósok megszabadulhatnak a nehéz szkafandertől. Ez a fajta szabadság egy lépéssel közelebb visz minket ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, egyszer tényleg hosszabb időre a Holdra költözhetünk. És a folytatásban is maradunk még az űrben, több száz új földméretű bolygóra bukkantak a NASA teleszkópjával. Több száz földhöz hasonlatos bolygójelöltet találta a naprendszer közelében lévő mintegy 400 000 csillag vizsgálata során egy kutatócsoport. A TESS űrteleszkóppal 2018. júniusa óta végzett kutatások során 408 esetben találtunk olyan bolygót, amely akkora, mint a Föld, és ugyanolyan napból származó sugárzás éri, mondta Lisa Kaltenegger, osztrák asztrofizikus. Kollégáival az egyik tudományos szaklapban mutatták be ezeknek a csillagoknak a katalógusát. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA TESS nevű teleszkópja 9 hónapja vizsgálja részletesen elemezve az égboltot. Olyan bolygókat kutat, amelyek csillagjuk előtt elhaladnak, ezáltal rövid időre elhalványítják annak fényét. Ez a tranzit módszer, amely fontos eszköze a Földhöz hasonlatos exobolygók, vagyis naprendszeren kívüli bolygók megtalálásának. Az űrteleszkóp nem tudja egyszerre átvilágítani a teljes északi és déli égboltot, hanem mindig csak egy kisebb részét. A kutatók kiszámították, milyen hosszan kell figyelni a csillagokat, hogy kétszer elhaladjon előtte egy nagyjából olyan távolságra lévő bolygón, mint amilyen távolságra van a Föld a naptól. Erre a körpálya kiszámításához van szükség. Azonosítottak 1822 csillagot, amelyeknél a TESS a Földhöz hasonlatos bolygókat fedezhet fel. A hasonló azt jelenti, ugyanolyan napból érkező sugárzás érés legfeljebb kétszer olyan nagy. Ezek közül a csillagok közül 403-nál találta a teleszkóp olyan bolygót, amely ugyanakkora vagy kisebb, mint a Föld. Néhány ilyen csillag távcsővel is látható az esti égbolton. A katalógusban 227 olyan csillagot is feljegyeztek, amelyeknél az űrteleszkóp az úgynevezett lakhatózóna teljes területén bolygók után tud kutatni. Ez az a terület, ahol a hőmérsékletek annyira enyhék, hogy folyékony víz van a felszínen. A katalógus csillagai mind hűvösebbek, mint a nap. És a folytatásban is maradunk még az űrben, most bárki körbenézhet a galaxisunk központjában. A NASA új vizualizációján bárki belepillanthat a galaxisunkba, méghozzá a tejútrendszer közepén lévő óriási fekete lyuk a Sagittarius A nézőpontjából. A felvételek az űrhivatal szuperszámítógépének és a Chandra űrtávcsőnek a munkáját dicsérik. A videón a néző néhány fényévnyi távolságban keringő csillagóriásokat figyelhet meg, amelyeket erős kozmikus szelek tépnek. Néha pedig gázcsóvák ütköznek egymással, ragyogó röntgenvilágításokat okozva. A gázok hőmérséklete több millió Kelvin. A bemutatónak tudományos célja is van, a kutatók azt remélik, hogy a segítségével könnyebben megfigyelhetik a fekete lyuk környezetét. Érdemes megnézni az interneten, tehát most bárki körbenézhet a galaxisunk középpontjában. A felvételt a NASA készítette. Ami pedig a folytatást illeti, még némileg kapcsolódunk az űrhöz, lustrálkodókat toboroznak a súlytalanság hatásának vizsgálatához, és szó lesz arról is, hogy saját magát tanította meg járni egy robotláb.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy lustálkodókat toboroznak a súlytalanság hatásának vizsgálatához. Bőkezően fizető projekthez keresi önkénteseit az Egyesült Államok űrhivatala, a NASA, valamint az Európai űrügynökség, az ESA, amelyben ismét a súlytalanság emberi szervezetre gyakorolt hatását vizsgálnák. A NASA rendszerint végez ilyen kutatásokat. Az újabb kísérletre most Németországban kerülne sor, nem kell tehát az űrbe utazni hozzá. A munka most sem könnyű, az alanyoknak ugyanis 60 napig, vagyis 2 hónapig kell egyfolytában a hátukon feküdniük, nagyjából mozdulattanul. Az űrutazás és a súlytalanság hosszabb távon rendkívül megterhelő, nem csak az izmokra, hanem az egész emberi szervezetre. Egy átfogó kísérlet, mint amilyen a soron következő Németország is, viszont válaszokat adhat a kutatók kérdéseire. A projekt azért is fontos, mert az adatok hozzásegíthetik a tudósokat új eljárások kidolgozásához, amelyeket akár a Mars küldetéshez is felhasználhatnak. A NASA és az ESA mostani kísérletében két csoportban összesen 24-en vehetnek részt. A második körhöz még mindig keresik a jelentkezőket. Túl nagy elvárás nincs, csak annyi, hogy az illető feküdjön. Persze ez sem a megszokott módon történik. A lábaknak ugyanis kicsit magasabban kell lenniük, mint a fejnek, mert ez a póz idézi elő a leginkább a súlytalanság következményeit. Az aranyok fekvés közben tévészhetnek és olvashatnak is, fel viszont nem kelhetnek, még tisztálkodniuk is az ágyban kell. A 60 nap végén az önkéntesekre további 30 nap rehabilitáció vár, és valószínűleg ez a legmegterhelőbb része a dolognak. Lustálkodókat toboroznak tehát a súlytalanság hatásának vizsgálatához. A folytatásban pedig irány a technika, illetve a mesterséges intelligencia világa saját magát tanította meg járni a robotláb. Különleges robotlábat hoztak létre a Dél-Kaliforniai Egyetem kutatói. A gép képes saját magától mindenféle előprogramozás nélkül tanulni, ami óriási előny lehet rengeteg felhasználási területen, a többi között jobb művégtagok kifejlesztésében is. A kutatók az állatvilágból szerezték az inspirációt. A ragadozók fenyegetése miatt a fiatal vadonállatoknak gyakran születés után pár órával meg kell tanulniuk járni, a robottá pedig ezen állatokéhoz hasonló módon épül fel. A mesterséges intelligencia által irányított végtaktitka abban rejlik, hogy először felfedezi a környezetét egyfajta szabad játék keretein belül, ilyenkor térképezi fel saját magát és jön rá, hogyan lehet használni a mesterséges inakat és a végtag felépítését. A robotláb egy alapprogramozást kap mindössze, mindent a gyakorlat alapján tanul meg magától, ami egyedülálló egy ilyen gép esetében. Tudományos szempontból ez azért is fontos, mert a szerkezet így olyan helyzetekre is képes reagálni, amelyeket a programozók nem tápláltak be előre számára. Ha a robotláb egy ismeretlen helyzetbe kerül, megpróbálja azt megoldani valahogy, és ha talál egy megoldást, ami működik, azt beépíti a rendszerébe. Így létrejöhetnek módszerek, például hegymászásra, sziklák átugrására, vagy bármi más hétköznapi helyzetre, amik a kutatók szerint egyfajta személyiséget is adhatnak a robotnak. A szakemberek a technológia két fő felhasználási területét emelték ki. Az olyan eseteknél lehetne hasznát venni, mint amilyen például az űrbéli felfedezés is, hiszen olyan körülményekre is tud választ adni, amire mi képtelenek vagyunk a Földön beprogramozni. A másik terület a művégtagok fejlesztése, hiszen a sajátosságainak hála személyes igényekre szabható a fejlődése, és így igazán egyedi protéziseket lehet kifejleszteni. A szakemberek elmondták, hogy a körülményekhez való alkalmazkodás mindig is a fejlődés egyik fő mozgatórugója volt. Ezért is olyan különleges ez a robot, amely úgy alkalmazkodik a környezetéhez, ahogy az állatok teszik. És a saját magát programozó alkalmazkodó robot után következzen két hír még mindig a technika világából, majd rövidesen. Új telefonos alkalmazás segíti a vakok és gyengéllátók tájékozódását, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy új kísérlet indul, rejtélyes részecskére vadásznak a Nagy Hadron ütköztetőben.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról lesz szó, hogy új telefonos alkalmazás segíti a vakok és gyengéllátók tájékozódását. A körülöttük lévő tárgyakat, személyeket tudják azonosítani a látássérültek egy új alkalmazással, amely néhány szerencsés felhasználó számára már le is tölthető. Az alkalmazásban a mesterséges intelligencia lát a vakok és látássérültek helyett, így ők is azonosíthatják a különféle tárgyakat, személyeket, helyszíneket. A kereső óriás immár letölthetővé tette az angol nyelven beszélő appot, igaz, egyelőre csak az Egyesült Államokban, viszont nem sokára más piacokon és platformokon is elérhetővé válik. Igény pedig bizonyosan lesz rá, hiszen mintegy 253 millióan élnek látáskárosodással a világon. Az alkalmazás egy asszisztenssel indítható, és nem kell hozzá gombokat használni. Az indítás után a felhasználónak maga előtt kell tartania a telefonját. Azt javasolják a szakemberek, hogy a készüléket tegyék az inkzsebbe vagy akasszák a nyakukba. Ezután az alkalmazás elmondja, hogy mit lát maga előtt, illetve a felhasználó körül, ha az lassan körbefordul. Az app nem túl bőbeszédű, csak azt mondja el, amit fontosnak ítél. A program három módban futhat. Az Explore felfedező mód indul alaphelyzetben, ez a napi feladatok elvégzésénél és új helyszínek felfedezésénél jöhet jól. a shopping bevásárló mód a vonalkódok leolvasását és a pénzek azonosítását segíti, míg a Quick Read gyors olvasásmód vehető igénybe a különféle jelek, címkék és levelek elolvasásánál. A cég nem állítja, hogy az alkalmazás 100%-os pontosságú, azonban ígéri, hogy folyamatosan fejleszti, éppen ezért nagyon számít a felhasználók visszajelzésére. Ennyi tehát arról, hogy új telefonos alkalmazás segíti a vakok és gyengéllátók tájékozódását, ami pedig a folytatást illeti, még mindig maradunk a technika világában. Új kísérlet indul, rejtélyes részecskére vadásznak a Nagy Hadron ütköztetőben. Új kísérlettel bővül az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a CERN Nagy Hadron ütköztetőjének LHC programja. A Phaser Forward Search Experiment kísérletben könnyű, extrém gyenge kölcsönhatású új részecskékre vadásznak majd, amelyek tanulmányozására eddig azért nem volt mód, mert az LHC négy nagy detektora nem tudja felismerni őket. A keresett részecskék között vannak például a sötét fotonok, a hagyományos fényrészecskék kvázi hasonmásai, amelyeket a sötét anyaggal hoznak összefüggésbe. A sötét anyag alkotja az univerzum hozzávetőleg 80%-át, tulajdonságai azonban rendkívül rejtélyesek. Még sosem sikerült közvetlenül kimutatni és laboratóriumban megvizsgálni. A sötét anyag probléma bizonyítja, hogy még mindig nem tudjuk, miből áll a világegyetem nagy része, fogalmazott Jonathan Feng, a Phaser kísérlet társ vezetője, a Kaliforniai Egyetem tudósa az intézmény közleményében hozzátette, biztosak abban, hogy eddig ismeretlen részecskék is felfedezésre várnak. A Phaser detektort az Atlasztól 480 méterre építik meg. Az Atlasz detektorral mutatták ki a többi részecske tömegéért felelős úgynevezett Higgs bozont a CERN kutatói. A tudósok abban bíznak, hogy amikor a protonnyalábok ütköznek az Atlasznál, keletkezhetnek újonnan keresendő részecskék. Eltérően a protonoktól, amelyeket az LHC mágnesei egy kör alakú pályán vezetnek, a könnyű, gyenge kölcsönhatású részecskék egyenes pályán mozognak, és a Phaser a bomlás termékeket fogja vizsgálni minden alkalommal, amikor az Atlas üzemel. Az új részecskék vélhetően csak kismértékben szóródnak, így lehetséges, hogy egy relatíve kicsi és költséghatékony, ám de rendkívül érzékeny detektorral észleljék őket, közölte a Genf mellett működő intézmény. A Phaser detektor kevesebb, mint 5 méteres lesz, átmérője is csak 1 méter, vagyis meglehetősen kompakt az óriási Atlaszhoz képest. Az új szerkezetet az LHC jelenlegi leállásakor építik meg, és 2021 és 2023 között fog adatokat gyűjteni. Az LHC egy későbbi 2024 és 2026 közötti leállása során a tervek szerint megépül egy nagyobb változata, a Phaser 2, amely szélesebb skálán fogja keresni az ismeretlen részecskéket. Új kísérlet indul tehát, amely során rejtélyes részecskéket keresnek majd a Nagy Hadron ütköztetőben. És ezután a folytatásban következik majd egy másik érdekesség. Agyi furcsaságot találtak a biztosító kötél nélküli sziklamászóknál. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Érdekes téma következik tehát a folytatásban is. Agyi furcsaságot találtak a biztosító kötél nélküli sziklamászóknál. A közelmúltban Oscar-díjat érdemelt dokumentumfilm a Free Solo által még inkább ismerté vált, kötelet nem használó hegymászók agyának félelemközpontját a kutatók funkcionális MRI vizsgálattal figyelték meg. Megállapították, hogy egészen más érzéseik vannak, mint egy átlag embernek. MRI vizsgálatoknak vetették alá Alex Honnold, a film főszereplőjének agyát is, és kiderült, hogy az agy félelem érzetért felelős központja, a neuronok alkotta mandula alakú terület, az amigdala, nem reagál azokra a képekre, amelyek nem elég intenzívek számára, így nem hatnak ösztönzőleg. Ez azért lehet, mert Alex Honnold rendszeresen szembesül a valódi félelemmel és életveszéllyel, ezért az agya jól meg tudja különböztetni ezt az érzést a szorongástól. Az igazi félelem csak akkor következik be, ha az agy az azonnali fenyegetésre válaszol. Alex Honnold egyszer azt nyilatkozta, hogy addig nézett szembe a félelemmel, amíg az el nem múlt. A világ egyik legkiemelkedő biztosítás nélküli hegymászója minden alkalommal szinte hihetetlenül apró sziklaperemeken, elképesztő magasságokban egyenes háttal áll, és magabiztos tekintettel néz a mélységbe. szó szerint a félelemmel néz szembe. Ő az egyetlen, aki egyedül úgynevezett szabad szólóban megmászta a Yosemite Nemzeti Parkban található impozáns El Capitan több mint 900 méteres gránitfalát mindössze 4 óra alatt. Az előadásain helyet foglaló neurobiológusok is gyakran összesúgtak a háta mögött, és azt rebesgették, ennek a srácnak az amigdalája nem él. A veszély egy pillanatnyi tudatalatti gondolatot hoz létre, aminek hatására visszalépünk az előttünk tátongó szakadék előtt. Az agy működése kiváltja a szinte mindenki számára ismert testválaszokat, izzadó tenyér, étvágytalanság, elsötétült látás. Eközben az amigdala feljuttatja az információt az agy kérgi struktúrájába, a magasabb szintű feldolgozás céljából, és ott kialakul egy tudatos érzelem, a félelem. Az emeri vizsgálatot végző Jane Joseph professzor először arra gyanakodott, hogy az elképesztő sportoló egy különleges betegségben szenved, ami miatt a beteg agyában sérült az amigdala területát, nem képes félelmet érezni. Ezek az emberek a veszélyes helyzetekben félelem helyett mindent elsöprő kíváncsiságot éreznek. Az emeri berendezés belsejében Alexnek mintegy 200 képkockát kellett végignéznie, amelyeket abból a célból vetítettek a kutatók, hogy zavarják vagy izgassák a sziklamászó agyát. Ezek a bizarr képek egy átlagos ember számára igen erős érzelmi reakciót váltanak ki az amigdalában, néhányat még nézni is alig bírnak. Alex agya azonban nem adott igazán kirívó belső reakciót ezekre az ingerekre. Ez pedig azt jelenti, hogy a frontális kéreg olyannyira megerősödött, hogy meg tudja nyugtatni azt. A professzor úgy gondolja, hogy ugyanezt történhet akkor is, amikor a sportember szokatlan helyzetekkel szembesül a sziklafalon, vagyis ha nincs aktivitás, akkor valószínűleg nem érez fenyegetést sem. Alex Honnoldnak rendkívüli agya van, és tényleg nem érez soha semmilyen félelmet. Még akkor sem, amikor az élet és a halál közötti finom mesdjén egyensúlyoz. Alex a képalkotó vizsgálatok napján válaszolt a pszichológusok kérdéseire is. Olyan szituációkra kellett reagálnia, mint például, hogy mennyire élvezné a lesiklás érzését egy magas hegytetőről, vagy élveznie az ejtőernyős ugrást, esetleg szeretne felfedezni egy ismeretlen városrészt. Agyának félelem központjában azonban sehol sem mutatkozott aktivitás. A félelem központjának átlagos nyugalmi állapota ellenére Alex mégis képes a rettegésre. Saját bevallása szerint korábban akadt néhány olyan szituáció, amikor valóban megijedt. Nyilvánvalóan ez adta meg számára az első tapasztalatokat, amiután fokozatosan kifejlesztette a saját maga által csak mentális páncélnak nevezett képességet, amivel újra és újra képes átlépni a saját határait. Példája azt mutatja, hogy tudatos erőfeszítéssel és fokozatos ismétlődő gyakorlással, szembenézve a félelmeinkkel, bármelyikünk olyan mértékű bátorságot gyűjtett, amit korábban el sem tudtunk volna képzelni. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila, viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.